kétféle nagy csoportját ismertük meg a méretezési ellenőrzési eljárásoknak. Az egyik a pontbeli jellemzőre történő, vagy feszültségcsúcsra történő méretezés ellenőrzés volt, a másik pedig szerkezet jellemzőre történő méretezés ellenőrzés. Ebbe a csoportba tartozó eljárásokat is két részre osztottuk, és a múltkor már megbeszéltük a teherbírásra történő méretezést. Most pedig nagyon röviden fogjuk csak érinteni az alakváltozásra történő méretezést, ellenőrzést. Tehát vannak olyan szerkezetek, ahol nem az a kérdés, hogy a szerkezet eltörik, maradó alakváltozást végez, hanem az a kérdés, hogy egy bizonyos alakváltozást, nem meghaladó alakváltozást végezhet csak. Egy példát szeretnék, csak egy nagyon egyszerű példát szeretnék csak erre rajzolni, vagy bemutatni, ez a húzás nyomásnak az esete, a húzott nyomott rúdnak az esete. És ebben az esetben nagyon egyszerűen ki tudjuk számítani az alakváltozást, hiszen, hogyha veszünk egy prizmatikus rudat, aminek terhelés előtt L volt a hosszúsága, és erre működtetünk egy rúderőt, akkor tisztán húzott, nyomott állapot, pontosabban, ha egy húzóerőt működtetünk, akkor tisztán húzott állapotban lesz ez a rúd, és ennek a húzóerőnek a hatására a rúdnak meg fog változni a hossza. Persze a keresztmetszete pedig csökkenni fog. És ezt a lambda maximumot, tehát az L hosszúságnak a legnagyobb megváltozását könnyen meg tudjuk határozni, hiszen tudjuk az epsilont. Vegyünk most fel egy koordináta rendszert úgy, hogy a z-tengely a rúdnak a középvonalába essen, akkor ez egy epsilon z lesz. Epsilon z. Ez az egyszerű Hooke-törvényből sigma z per e alakban számítható ki, ahol az e a rugalmassági modulusz. A sigma z-t az pedig n per a alakban tudjuk kiszámítani. És a lambda maximumot pedig úgy kapjuk, hogyha az epsilon z-t megszorozzuk ezzel az eredeti L hosszal, ugyanis az epsilon z-nek a geometriai jelentése az, hogy egy egységnyi z-irányú hossznak a terhelés hatására bekövetkező megváltozása. Tudjuk, hogy húzásnyomás esetén homogén szilárdságtani állapotok vannak, tehát minden z-irányú egységnyi hossz egyformán változik, ezért egyszerűen ezt az epsilon z-t csak meg kell szorozni ellen. Tehát ez epsilon z-szer L, azaz n per a-szor e-szer L, és a méretezés ellenőrzés az alapján történik, hogy meg kell néznünk, hogy ez a megengedett maximális megnyúlás, ez kisebb, ez a létrejövő maximális megnyúlás, ez kisebb, mint egy megengedett érték. Kérném szépen, alakváltozásra szokás méretezni megmunkáló gépeket. Azért, mert hogyha túlzott az alakváltozása egy megmunkáló gép akár állványának, akár szelszámának, akkor nyilván azzal nem lehet pontosan megmunkálni. Aztán alakváltozásra szokás méretezni hidakat, alakváltozásra szokás méretezni nagyméretű csőelzáró szerkezeteket, zsilipeket. Tehát ezeknél a szerkezeteknél mindig, mindegyiknél számít az, hogy az alakváltozás nem léphet túl egy mértéket, mert az akadályozza a normál működést. De alakváltozásra szokás méretezni nyomdagépeknek a nyomóhengereit is. Tetszenek azt tudni, hogy egy színes nyomásnál a színeket egymás után viszik fel, és hogyha nem pontosan futnak a hengerek, akkor nyilvánvalóan a színek össze-vissza csúszkálnak a nyomat felületen. Ezzel befejeztük a méretezésről, illetőleg ellenőrzéssel kapcsolatos ismereteinket, és egy általánosabb fejezetre térünk át, ez pedig a rugalmasságtani egyenletek. Tehát ez legyen a római 4-es pont. Tehát még a méretezés ellenőrzés kérdései előtt megnéztük azt, hogy milyen jellemzőkkel lehet szilárdságtani állapotokat jellemezni egy alakváltozásra képes testben. Tehát rugalmas testnek az állapot jellemzői. Tetszene-e tudni mondani ilyen állapot jellemzőt? Tehát beszéltünk elmozdulásokról, alakváltozásokról, feszültségekről, energiáról, hát pont ezekre vezettünk be mennyiségeket. Tehát bevezettük az UXYZ elmozdulási mezőt. Az elmozdulási mezővel lehet jellemezni a testnek az elmozdulási állapotát. Tehát az elmozdulás állapot az elmozdulási vektormezővel jellemezhető, hogyha az XYZ helyére behelyettesítjük egy adott pontnak a helykoordinátát, akkor ebből a mezőből megkapjuk a kijelölt pontnak az elmozdulás vektorát. Az alakváltozási állapotot azt alakváltozási tenzormezővel jellemezzük. Tehát az alakváltozási állapot egy alakváltozási tenzormezővel jellemezhető. Tudjuk az alakváltozási tenzorról azt, hogy ez egy szimmetrikus tenzor. A belső erőrendszer, vagy más szóval a feszültségi állapot, az a feszültségi tenzormezővel jellemezhető. Tehát a belső erők a testben a külső terhelés hatására fellépő belső erők, azok a feszültségi tenzormezővel jellemezhetők. Az alakváltozási tenzormezőnél könnyű volt azt belátni a szög változásoknak az értelmezéséből, hogy egy szimmetrikus. A feszültségi tenzormezőnél pedig csak úgy kijelentettük az óra hátralévő részében, majd erre rátérünk és be fogjuk bizonyítani, hogy a feszültségi tenzor a szimmetrikus. És végül kis U-val jelöltük az alakváltozási energia mezőt. Tehát az UXYZ az a fajlagos alakváltozási energiamező. Ezzel pedig a testnek az energetikai állapota jellemezhető. Tehát ezeket a mennyiségeket bevezettük már, csak hát fogalmunk sincs arról, hogy ezeket hogyan lehetne meghatározni, hogyha annyit tudunk a testről, hogy tudjuk az alakját, terhelését, megtámasztását, hogy jönnek ezek ki. Tehát kérdés az, hogy milyen összefüggés van ezek között a már bevezetett mennyiségek között. Tehát kérdés, hogy milyen összefüggések állnak fenn ezek között a rugalmas test szilárdságtani állapotait jellemző mennyiségek között. Tehát milyen összefüggések állnak fenn ezek között a rugalmas test szilárdságtani állapotait jellemző mennyiségek között, tehát az elmozdulásmező, az alakváltozási tenzormező, a feszültségi tenzormező és a fajlagos alakváltozási energiamező között. Tehát a válasz nagyon egyszerű, azt mondjuk, hogy ezek az összefüggések, amik ezek között fönnállnak, azokat hívjuk rugalmasságtani egyenleteknek. Tehát rugalmasságtani egyenleteknek fogjuk ezeket az összefüggéseket hívni. Nézzük meg, hogy hogyan fogalmazható meg egy rugalmasságtani feladat, és utána pedig a feladat megfogalmazása után térjünk rá arra, hogy hogyan is néznek ki ezek a rugalmasságtani egyenletek. Tehát rugalmasságtani feladat. Tehát nézzük, hogy miből tudunk kiindulni. Tehát mit ismerünk, mi adott. Tehát ismerjük a testnek az alakját, és ismernünk kell a testnek az alakját és geometriai méreteit. Tehát ismernünk kell a testnek az alakját és geometriai méreteit. Szokás erre tömören azt mondani, hogy ismernünk kell a testnek a geometriáját. Ismernünk kell a test anyagának a viselkedését. Tehát ismernünk kell a testnek az anyagi viselkedését. És tudnunk kell azt, hogy hogyan van a test megtámasztva, illetőleg hogyan van megterhelve. Tehát egy rugalmasságtani feladat kiinduló ismert mennyiségei szerepelnek a táblán. És amit meg akarunk határozni, tehát keresett mennyiségek, ezek a mennyiségek, amiket már itt megbeszéltünk, hogy a rugalmas testnek az állapot jellemzői. Tehát kíváncsiak vagyunk az elmozdulásmezőre, kíváncsiak vagyunk az alakváltozási tenzormezőre, a feszültségi tenzormezőre, illetőleg a fajlagos alakváltozás energiamezőre. Tehát ezeket a mennyiségeket akarjuk meghatározni. Ezeket a mennyiségeket a rugalmasságtan egyenletrendszeréből tudjuk meghatározni, és hát a feladat lényegében az, hogy felírjuk a rugalmasságtan egyenletrendszerét, tehát a rugalmasságtan egyenletrendszerének a felírása. Ez az első lépés, a második lépés pedig az, hogy ezt az egyenletrendszert meg kell oldanunk. Tehát a rugalmasságtan egyenletrendszerének a megoldása. Tehát mivel még semmit nem tudunk ezekről a rugalmasságtani egyenletekről, legelőször a rugalmasságtan egyenletrendszerét szeretnénk felírni. Az első egyenletcsoportot egyensúlyi egyenleteknek fogjuk hívni. Tehát a rugalmasságtan egyenletrendszerén belül az első egyenletcsoport az egyensúlyi egyenletek. Ezek az egyensúlyi egyenletek, ezek a test feszültségi állapotához fognak kapcsolódni. Tehát kötőjellel vagy gondolatjellel a címhez még fűzzük azt hozzá, hogy feszültségi állapothoz kapcsolódó egyenletek. Tekintsünk egy akármilyen testet. Vegyünk fel egy koordinátarendszert is. XYZ tengelyekkel. Koordinátarendszernek a kezdőpontját jelöljük nagy O betűvel. És mondjuk azt, hogy kérném szépen kiragadunk ebből a testből egy zárt V térfogatot. Tehát ragadjunk ki ebből a testből egy olyan zárt V térfogatot, amely teljes egészében a test belsejében helyezkedik el. Tehát az a zárt V térfogat, amit itt bejelöltem, ennek ezzel szemben azt a feltételt fogalmazzuk meg, hogy ennek teljes mértékben a test belsejében kell elhelyezkednie. Tehát a zárt V térfogatnak teljes mértékben a test belsejében kell elhelyezkednie. Ennek a zárt V térfogatnak egy térfogat elemére működhet térfogaton megoszló terhelés. Ragadjunk ki a zárt V térfogaton belülről egy elemi kockát, és rajzoljuk be az erre ható elemi erőt, a DF-et. Ez QDV alakban számítható ki, ahol a Q betű az a térfogaton megoszló erőrendszernek a sűrűségvektora. Tehát ez a DV elemi tömeg. Térfogaton megoszló erőrendszerről már korábban beszéltünk, tehát térfogaton megoszló erőrendszer akkor lép fel, hogyha valamiféle gyorsulással van dolgunk, például gravitációs gyorsulással, vagy a testünk valami, mondjuk például egy jármű, valami gyorsuló mozgást végez, fékez, gyorsít, vagy valami íven közlekedik. Vegyünk fel ennek a kiragadott V testen belül kiragadott V térfogaton egy DA elemi felületet. Most, hogyha ezt kiragadjuk, a test többi része valami módon hat erre a felületre, tehát itt felléphet egy elemi erő. Ez a DF elemi erő, ez pedig a feszültségi tenzorból számítható ki, úgyhogy megszorozzuk a vektoriális felületelemmel. Jelöljük be ennek az elemi felületnek a normálisát, normális egységvektorát, ez legyen kis n, illetőleg a normális egységvektorral megegyező irányú a vektoriális felületelem is. Erre vissza fogunk térni, hogy a vektoriális felületelem, illetőleg a feletti normális között milyen kapcsolat van. Foglaljuk össze, hogy milyen erőket gondolunk hatni a kiragadott V-testrészre. Egyrészt vannak térfogaton megoszló erők, másrészt vannak felületen megoszló erők. Tehát térfogaton megoszló erők, illetőleg felületen megoszló erők. Tegyük még hozzá, hogy a V térfogatnak a felületét nagy A-val jelöljük. Tehát mind a két erőt, mind a két elemi erőt felírtuk már, a DF, ami a térfogaton megosztó erőrendszerből származó elemi erő, az QDV alakban számítható ki, a felületen megosztó erő, ezt is DF-el jelöljük, ez pedig a felületen fellépő feszültségvektor szorozva az elemi felülettel. Tessenek visszagondolni arra, hogy hogyan definiáltuk a feszültségvektort, azt mondtuk, hogy az a felületen megosztó belső erőrendszernek a sűrűségvektora. Tehát ez a sűrűségvektor egyáltalán sűrűség szóval mindig arra utalunk, hogy valami egységhez tartozó mennyiségről van szó. Itt az egységnyi felületen megosztó erőrendszernek a sűrűségvektoráról van szó. A felületünk nem egységnyi, hanem dA nagyságú, ezért dA-val ezt még meg kell szorozni. Most a korábban beszéltünk arról, hogy a test bármely pontjában a feszültségvektor az a feszültségi tenzornak a felület egységvektorával, a felületből kifelé mutató egységvektorral vett skaláris szorzata. A dA-t meg csak ide leírjuk mellé, és akkor itt jelöljük be, hogyha a dA-nak adunk egy irányítást ezzel az n egységvektorral, akkor ezt az irányított elemi felületet tekintjük, vagy nevezzük vektoriális felületelemnek. Azt mondtuk, hogy olyan testeket vizsgálunk, amelyek a terhelés előtt és terhelés után is tartós nyugalomban vannak, azaz egyensúlyban vannak. Nem csak az egész test van egyensúlyban, hanem a testnek bármely része is egyensúlyban kell, hogy legyen. Tehát a V-testrész egyensúlyban van. Tehát az a kiragadott V-testrész egyensúlyban van. És akkor azt mondtuk még a szilárdságtan definíciójánál, hogy az egyensúlynak ott a tartós nyugalmat definiáltuk, a tartós nyugalomnak két feltétele van, egyrészt az egyensúly, másrészt az, hogy a megtámasztásnak olyannak kell lenni, hogy ne engedje meg merevtesszerű mozgást. Itt most csak az egyensúlyra szorítkozzunk, és tessenek visszagondolni a statikában tanultakra, mit mondtunk, hogy mikor egyensúlyi egy erőrendszer. Hát egy erőrendszer akkor egyensúlyi, hogy hát most itt nincs még külső-belső, semmi nincsen, tehát itt erőrendszerről van szó, hogyha az eredő erője nulla, meg a másik feltétel az, hogy egy tetszőleges megadott pontra számított nyomatékának kell nullának lenni. Tehát több kritériumot is említettünk statikából, ez a legegyszerűbb kritérium, tehát az egyensúly feltétele, az eredő erőnek kell nullának lenni, ezt jelöljük egy A alponttal, illetőleg egy tetszőleges pontra számított nyomatéknak kell nullának lenni. Itt most ez a tetszőleges pont, ez legyen a koordinátarendszernek a kezdőpontja. Tehát az egyensúlynak két feltétele van, az, hogy egy erőrendszer egyensúlyi legyen, hát nyilvánvalóan itt a V-testrészre ható erőrendszernek az egyensúlyát kell vizsgálnunk, másrészt ugyanennek az erőrendszernek egy megadott pontra számított nyomatékának kell nullának lenni. Részletesen nézzük meg ezt a két feltételt. A feltétel. Az A feltételnek adjuk azt a címet, hogy egyensúlyi egyenletek. Tehát itt arról van szó, hogy a testrészre ható erőknek az eredője nulla kell, hogy legyen. Itt a testrészre kétféle erő is hat, térfogaton megosztó erők, illetőleg felületen megosztó erők. venni kell mind a két féle erőfajtának az eredőjét. A térfogaton megoszló erőknek az eredőjét úgy kapjuk, hogyha a sűrűség vektort az egész V térfogatra integráljuk. Tehát minden egyes elemi térfogatra hat egy erő, és ezeket az erőket most összegeznünk kell. Hát tudjuk azt, hogy az integrálás az egy összegzési művelet. Tehát itt most az összes elemi felületre működő térfogaton megoszló erőt összegeztük. Ugyanezt kell tennünk a felületen megoszló erőkkel is. Tehát itt a V térfogatot körülölelő A felületre kell az integrálást elvégezni, nevezetesen az F-szer NDA-t. Az F-szer N helyett tulajdonképpen írhattuk volna a rót is. A Q betű az a térfogaton megoszló erőrendszernek a sűrűségvektora, a ρ az pedig a felületen megoszló erőrendszernek a sűrűségvektora. Tehát egységnyi térfogaton megoszló erőről van szó, illetőleg egységnyi felületen megoszló erőről van szó, és itt pedig ezeket mind összegeztük. Át fogjuk alakítani ezt az összefüggést. Nevezetesen a Gauss-Ostrogradsky féle integrál átalakítási tétellel. Tehát a Gauss-Ostrogradsky féle integrál átalakítási tétel. Ez a következőképpen szól. Tehát, hogyha van egy felületi integrálunk az A zárt felületre, és ebbe a felületi integrálba az integrandusz olyasmi, hogy van egy akármilyen tenzor skalárisan szorozva a felületi normális egységvektorral, dA, akkor ez egyenlő arra a térfogatra vett integrál, amit az az A felület határol. Tehát egy térfogati integrállal, csak itt a feszültségi tenzor, illetőleg az integranduszban levő akármilyen tenzor nem az n-nel van skalárisan megszorozva, hanem a náblával, dv. Tulajdonképpen ez az integrált átalakítási tétel nem is csak erre a speciális esetre érvényes, amikor a feszültségi tenzor, vagy a tetszőleges tenzor és valami közös skaláris szorzat van, hanem ez arra az esetre is érvényes, amikor általános szorzat, vagy diadikus szorzat, vagy vektoriális szorzat van, de bennünket most csak ez az egy eset érdekel. Azt mondtam erre, hogy nábla, vagy Hamilton-féle differenciál operátor. Tehát ez egy differenciálási utasítás, ami derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben viszonylag egyszerűbben néz ki. Tehát ez a nábla vagy Hamilton-féle differenciál operátor derékszögű Descartes-i koordinátarendszerben úgy néz ki, hogy parciális per parciális x szorozva ax-szel plusz parciális per parciális y szorozva ay-nal plusz parciális per parciális z szorozva EZ-vel. Henger koordinátarendszerben ugyanez a nábla, ez úgy néz ki, hogy parciális per parciális R szorozva ER-rel plusz 1 per L-szer parciális per parciális Φ szorozva EFi-vel és plusz parciális per parciális Z szorozva EZ-vel. Tehát tessenek észrevenni, hogy mindenhol egy hossz szerinti differenciálásról van szó. Ezért kellett ideírni ezt ide, nem csak Φ szerint deriválunk, hanem R-szer Φ szerint deriválunk, mert azon az íven, amin a Φ változik, ez az ívhoz, az R-szer Φ az ívhoz. Alkalmazzuk a Gauss-Ostrogradsky tételt az egyensúlyi egyenletünkre. Akkor a Második felületi integrál helyett írhatjuk azt, hogy f skalárisan szorozva náblával dv, és akkor két térfogati integrálunk van, az integranduszt, ez a két térfogati integrált, mivel összegrészről van szó, egy integrálként is felírhatjuk, mondhatjuk azt, hogy nulla egyenlő integrál a v térfogatra, zárójelbe q plusz f skalárisan szorozva náblával dv. Tehát ennek a térfogati integrálnak kell nullának lenni. És azt mondjuk, hogy pontosabban megkérdezzük, hogy vajon mi a feltétele annak, hogy ez az integrál bármely, bárhogyan megválasztott v tartományra teljesüljön. Tehát ez az integrál csak akkor teljesül, tehát az, hogy ez az integrál nullával egyenlő, ez csak akkor teljesül, hogyha az integrandisz is nullával egyenlő. Tehát ha ez a tartomány tetszőlegesen megválasztott, akkor az integrandusznak kell nullának lenni, tehát annak kell nullának lenni, hogy f skalárisan szorozva nábla plusz q egyenlő nulla, nyilvánvalóan az összeadás sorrendjét azt fel lehet cserélni. És akkor azt mondjuk, hogy kérem szépen a rugalmasság tanban ezt az egyenlet csoportot nevezem egyensúlyi egyenleteknek. Miért beszélek itt egyenlet csoportról, amikor egy sort írtam fel? Mert ez egy, nem egy skalár egyenlet, hanem ez egy vektor egyenlet, vagy tenzor egyenlet, vagy milyen egyenlet. Hát van benne tenzor is, meg vektor is, csak éppen az f-szer nábla az egy vektor. Mert csak egy vektort lehet vektorhoz adni, és a jobb oldalon is vektor van, tehát ez egy vektor egyenlet. Tehát az egyensúlyi egyenletek az egy vektor egyenlet. Ez mit jelent, hogy hány skalár egyenlettel írható ez fel? Ez három skalár egyenletet jelent, tehát három darab skalár egyenletről van szó. Tehát három darab skalár egyenletről van szó. Nézzük meg, hogy ebből a vektor egyenletből hogyan adódnak ki a skalár egyenletek. Ehhez nyilván részleteznünk kell a vektor egyenletben szereplő mennyiségeket. Kezdjük a Q betűvel, a térfogati terhelésnek a sűrűség vektorával. Tehát a Q-nak lehet X irányú koordinátája, lehet Y irányú koordinátája, és lehet z irányú koordinátája. Ezeket a koordinátákat qx-el, qy-nal és qz-vel jelöljük. A náblát az előbb felírtuk, a feszültségi tenzornak pedig ismerjük a diadikus előállítását. A feszültségi tenzor diadikus előállítása pedig úgy néz ki, hogy rho x diád ax plusz rho y diád ay és plusz rho z diád az. Ebben a rho x, rho y, rho z az x, y és z normálisú elemi felületen fellépő feszültségvektorok. Tehát ezekről már korábban szó volt. Tehát a rho x, rho y, rho z az ezek az x, y és z normálisú elemi felületen fellépő feszültségvektorok. Helyettesítsük be ezeket a mennyiségeket az egyensúlyi egyenletbe. Tehát ebbe az egyensúlyi vektor egyenletbe. tehát behelyettesítés. Tehát a feszültségi tenzort írjuk fel ebbe a diadikus alakba. Tehát rho x diád e x plusz rho y diád e y plusz rho z diád e z. Meg van szorozva skalárisan a nábla operátorral. A nábla operátor pedig úgy néz ki, hogy parciális per parciális x e x plusz parciális per parciális y e y plusz parciális per parciális z e z, és ehhez hozzá kell adnunk a q vektort, azaz a qx-szer e x plusz a qy-szor e y plusz a qz-szer e z-t, és ez egyenlő nullával. Kérem szépen tessenek figyelni arra, hogy ez a nulla, ez nem egy nulla, hanem három nulla, mert ez egy nulla vektor. Tehát ennek a nulla vektornak is van egy nulla x koordinátája, egy nulla y koordinátája és egy nulla z koordinátája. Még ide egy zárójelet tessenek oda tenni, hogy a náblának itt van a vége. És akkor a következő lépésben az lesz a feladatunk, hogy elvégezzük a feszültségi tenzor és a Hamilton-féle differenciál operátor között kijelölt skaláris szózást. És hogyha egy skaláris szózásban több tagból állnak a szózó tényezők, akkor hogyan végezzük el a skaláris szózást? Mint általában minden ilyen szózás, hogy mindent szózunk mindennel. Aztán vesszük az első tagot, szorozzuk ezzel az első taggal, akkor lesz rho x diád e x, skalárisan szorozva e x-el, és ennek a differenciális utasításnak működnie kell a rho x-re. Most az e x skalárisan szorozva e x-el az éppen mit ad? Tehát abszolút értékszer abszolút érték szorozva a bezárt szögnek a koszinuszával, a bezárt szög az nulla, koszinusza 1. Igaz? Tehát a rho x, az e x skalár e x az 1-et ad. Na most, hogyha veszük a második tényezőt, szorozzuk ezzel az első tényezővel, akkor ott lesz egy rho y skaláris szózat e x. Ezek már egymásra merőlegesek, az kiesik, tehát nulla lesz. Ugyanez lesz, hogyha a harmadikat szorozzuk meg. Csak mindig akkor marad nullától különböző eredményünk, hogyha a megfelelő indexű mennyiségek szorzódnak skalárisan egymásra. Tehát ebből az következik, hogy a 9 tag helyett összesen 3 nullától különböző tagunk lesz a skaláris szózás elvégzése után. Tehát lesz egy parciális rho x per parciális x. Itt van még az ex-szer ex, és az 1, de azt nem írjuk ki. Tehát plusz parciális rho y per parciális y plusz parciális rho z per parciális z plusz q egyenlő nullával. Tehát kezdünk közeledni ahhoz, hogy koordinátánként meg tudjuk jeleníteni ezekbe az egyenletekbe a feszültségi vektornak, illetőleg a feszültség vektoroknak, illetve a feszültség tenzornak a koordinátáit. Kérném szépen, szorozzuk be ezt az egyenletet először ex-szel skalárisan, utána szorozzuk be ey-szal skalárisan, és utána pedig szorozzuk be ez-vel skalárisan. De ehhez idézzük fel azt, hogy hogyan is néznek ki a feszültségvektorok. Tehát a feszültségvektorokra azt mondtuk, hogy ezek voltak azok, amelyek a feszültségi tenzornak az oszlopait alkották. Tehát a rho x az úgy nézett ki, hogy sigma x szorozva ex-el plusz tau y x szorozva ey-nal plusz tau z x szorozva ez-vel. Legyen az házi feladat, hogy föltetszenek írni a rho y, meg föltetszenek írni a rho z-t is. És akkor, hogyha elvégezzük ezeket a skaláris szózatokat, akkor olyasmit kapunk, hogy parciális sigma x per parciális x plusz parciális tau xy per parciális y plusz parciális tau xz per parciális z plusz qx egyenlő nullával. Következő, ha ey-nal szózunk skalárisan, akkor parciális tau y x per parciális x plusz parciális sigma y per parciális y plusz parciális tau y z per parciális z plusz qy egyenlő nullával, és a harmadik egyenlet pedig a parciális tau zx per parciális x plusz parciális tau zy per parciális y plusz parciális sigma z per parciális z plusz qz egyenlő nullával. Tehát kérném szépen, itt van a három darab skaláris egyensúlyi egyenlet. Tehát látjuk azt, hogy az eredetileg vektoregyenletként felírt egyensúlyi egyenlet csoportunk ebből a három skaláris egyenletből áll. Most, hogyha a fizikai tartalmát akarjuk megnézni ennek az egyenlet csoportnak, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyensúlyi egyenletek azt jellemzik, vagy azt tartalmazzák, hogy a feszültségi tenzor nem független a térfogaton megoszló erőrendszertől, sőt, a feszültségi tenzor koordinátái sem függetlenek egymástól, hiszen ezt a három egyenletet ki kell elégíteniük. Tehát fizikai tartalom... Tehát az egyensúlyi egyenletek megadják a térfogaton megoszló külső erőrendszer és a belső erők közötti kapcsolatot. Pontosabban ezen túlmenően még a belső erők közötti kapcsolatot is megadják, tehát arra is útmutatást adnak, hogy ezek a belső erő koordináták sem függetlenek egymástól. Tehát fizikai tartalma az egyensúlyi egyenleteknek, a külső erőrendszer, a térfogaton megoszó külső erőrendszernek és a belső erőknek a kapcsolata. Hogyha nincs térfogaton megoszó külső erőrendszer, akkor pedig egyszerűen a belső erőrendszert jellemző belső erő koordináták vagy feszültség koordináták közötti kapcsolatot adja meg az egyensúlyi egyenletek. Vagy ez az egyensúlyi egyenlet csoport. Nézzük meg az egyensúly második feltételét. Ez legyen egy B pont. És ennek a B pontnak adjuk azt a címet, hogy a feszültségi tenzor szimmetriája. Tulajdonképpen a címmel már megelőlegeztük az eredményt, tehát azt reméljük, hogy ebből a feltételből bizonyítani tudjuk azt, hogy a feszültségi tenzor szimmetrikus. Ezt ugyanis eddig csak úgy kijelentettük. Tehát nagy önbizalommal azt mondtam, hogy tessenek elhinni, hogy a feszültségi tenzor szimmetrikus, de még senki se látta ennek a bizonyítását. Most fogjuk megcsinálni. Tehát a kiinduló egyenlet az, hogy a kiragadott V térfogatra ható erőrendszernek a koordináta rendszer kezdőpontjára számított nyomatékának nullának kell lenni. Tehát vennünk kell az összes térfogati erőnek a koordináta rendszer kezdőpontjára számított nyomatékát, ez az elemi térfogati erőnek a nyomatéka, tehát az összesét vennünk kell, tehát ide egy integráljelet is kell írnunk, és ugyanígy vennünk kell az összes felületi erőnek az eredőjét is. Tehát vennünk kell az integrált, az A zárt felületre, az R kereszt F skalárisan szorozva N dA-t. Ezután következik az átalakítás a Gauss-Ostrogradsky tétellel. Tessenek arra ugyanis, hogy azt mondtam, hogy feszültségi tenzort írtam ugyan, de azt mondtam, hogy akármilyen tenzor. Most ez az akármilyen, ez nem a feszültségi tenzor csak, hanem még itt van mellette egy R szorzó is. Tehát, hogyha itt áttérünk térfogati integrálra, akkor a nábla nem a feszültségi tenzorra fog működni, hanem erre a bekarikázott részre, az R kereszt F-re. Tehát Gauss-Ostrogradsky integrál átalakítási tétel felhasználásával. Tehát Gauss-Ostrogradsky integrál átalakítási tétel, azt kapjuk, hogy nulla egyenlő, az első integrál változatlan lesz, tehát R kereszt Q dV. A második integrál pedig most már szintén térfogati integrál lesz, R kereszt F. E fölé húzzunk egy vonást, és tegyünk rá egy lefelé mutató nyilat, szorozva skalárisan náblával dV. Ez a jelölés arra utal, hogy a differenciálási utasítás nem csak az F-re működik, hanem az F kereszt R-re működik, a skaláris szorzás pedig az F-fel végzendő el. Tehát ez a jelölés arra utal, hogy a differenciálás az egész nábla előtti részre kell, hogy működjön, és a náblának az egységvektorait pedig skalárisan az F-nek a megfelelő egységvektoraival kell összeszoroznunk. Most ugyanez felírható egy integrálban is, hiszen az integrálási tartomány ugyanaz, tehát két térfogati integrálunk van, aminek az integrálási tartománya megegyezik, tehát nulla egyenlő integrál a kiragadott V térfogatra, R kereszt Q plusz R kereszt F szorozva náblával, és még ezt a felülvonás és a nyilat rajzoljuk oda dV. És következik megint az a lépés, hogy tekintettel arra, hogy ez a V térfogat egy teljesen tetszőlegesen kiragadott térfogat, ezért mondhatjuk azt, hogy ez az integrál egy teljesen tetszőlegesen kiragadott térfogatra csak akkor lesz nulla, hogyha maga az integrandusz nulla. Mit tetszett észrevenni? Nem vektor ez tévedés. Nyilván, hát, tehát ugyanazt írtuk le tovább. Ez egy tévesztés volt. Tehát nyilván a feszültségi tenzorról van itt szó. Nézzük meg az integranduszt. Tehát átalakítjuk az integranduszt. Nevezetesen úgy alakítjuk át az integranduszt, hogy itt egy szorzatot differenciálunk, tehát a szorzat differenciálási szabályát alkalmazzuk, és az integrandusznak nullának kell lenni, tehát egyszer lesz egy R kereszt Q, és itt deriváljuk először a feszültségi tenzort, és ha a feszültségi tenzort deriváljuk, akkor az R az változatlanul leírandó, és kiemelhető balra, tehát akkor lesz egy F skalárisan szorozva náblával. Tehát itt most alkalmazzuk az R kereszt F-re a szorzat differenciálási szabályát, most az F-et differenciáljuk a nábla szerint. Utána következik az, amikor majd az R-re differenciáljuk a nábla szerint, tehát akkor pluszba ehhez hozzájön még az R kereszt F skalárisan szorozva a náblával, az, hogy most nem az F-et differenciáljuk, hanem az R-et, azt pedig úgy jelöljük meg, hogy az R fölé teszünk egy lefelé mutató nyilat. Tehát itt nem kellett különösebben külön jelölni azt, hogy az F-et differenciáljuk, mert az van leírva, az R-et kiemeltük előre. Viszont itt észreveszük azt, hogy a zárójelbe megjelenik az előbb felírt egyensúlyi egyenlet, tehát az első két tag az nullával egyenlő. Nézzük meg részletesen ezt a harmadik tagot, amiről ebből az egyenletből az adódott ki, hogy ennek nullának kell lennie. Tehát nézzük meg részleteiben az R kereszt F skalárisan szorozva náblát. Tehát azt mondtuk, hogy ez a nyíl arra utal, hogy az R-re differenciáljuk, viszont az F-et szorozzuk skalárisan a náblának az egységvektoraival. Tehát akkor a következőt írhatjuk. Írjuk zárójelbe, hogy parciális R per parciális x szorozva vektoriálisan az f-fel, és ezt szorozva skalárisan a parciális per parciális x-hez tartozó egységvektorral az ax-el. Utána következik zárójelbe a parciális r per parciális y kereszt f szorozva skalárisan az ay-nal, és plusz parciális R per parciális Z kereszt F szorozva skalárisan az EX-el. Tehát részletezve egy kicsit, ez a bal oldalon álló kifejezés, ez így néz ki. Tehát a differenciálási műveleteket az R-en kell végrehajtani, de a differenciálási műveletekhez tartozó egységvektorokkal az F-et kell megszorozni. Kérem szépen, vegyük azt észre, hogy ha a helyvektort deriváljuk az x változó szerint, akkor megkapjuk az x koordináta vonalhoz tartozó érintőirányú egységvektort, az ax-et. Hogyha az r-et az y szerint deriváljuk, akkor ay-t kapunk, és hogyha az r-et az e szerint deriváljuk, akkor pedig ez-t kapunk. Hasonlóképpen észrevehetjük azt, hogy ha a feszültségi tenzort megszorozzuk skalárisan az EX-el, akkor a ρx-et kapjuk. Hogyha a feszültségi tenzort megszorozzuk skalárisan az EY-nal, akkor a ρy-t kapjuk, és hogyha a feszültségi tenzort megszorozzuk skalárisan EZ-vel, hibás volt az index, tessenek kijavítani, EZ-vel, akkor a ρz-t kapjuk. Tehát kaptunk egy olyan egyenletet, még ide a végére fel kellett volna írnunk ebből a sorból következően, hogy ez a mennyiség, ami itt a harmadik tagként szerepel, ez nullával egyenlő, nyilván vektor jelet kell a nulla fölé írnunk. Tehát az eredmény az, hogy a nulla az egyenlő ax kereszt ρx plusz ay kereszt ρy plusz EZ kereszt ρz-vel. Tehát kaptunk ilyen egy vektoriális szorzatokból álló összeget, aminek nullával kell egyenlőnek lenni. Vezessünk be egy új mennyiséget, a feszültségi tenzornak a vektorinvariánsát. Szépen invariánsról már korábban szó volt, az invariáns korábban skalárinvariánsokról volt szó, a skalárinvariánsnál a skalárjelző arra utalt, hogy egy skalármennyiségről van szó, és az invariancia pedig mire vonatkozott? Koordináta transformációban szembeni változatlanságra. Tehát itt is ez az invariáns szó, ez arra utal, hogy ez a mennyiség független attól, hogy milyen koordinátorrendszerben vagyunk, tehát ez egy koordináta transformációval szembeni változatlanságot jelent. A vektorjelző pedig arra utal, hogy ez egy vektoriális mennyiség, amely koordináta transformáció során nem változik. Ezt úgy szokás definiálni, tehát egyrészt nagy F betűvel szokás jelölni, és van itt egy x, de ez az x, ez tulajdonképpen nem x, hanem a vektoriális szorzásnak ez a keresztjele. Tehát a vektorinvariánsnál ez az x index, ez tulajdonképpen a vektoriális szorzásnak a jele. És ezt úgy definiáltuk, hogy mínusz 1 ketted, és zárójelbe ρx kereszt ax, plusz rho y kereszt y plusz rho z kereszt ez. Tehát kérem szépen látjuk, hogy majdnem ugyanazt kaptuk, mint amit az előbb írtunk. Tehát az előbb felírtaknál a vektoriális sorozásnak a sorrendje megcserélődött. Hogyha a vektoriális sorozásnál a tényezők sorrendje megcserélődik, az mit jelent csak? Az egy előjel cserét jelent. Tehát, hogyha itt megcserélnénk a vektoriális sorozás sorrendjét, akkor itt nem negatív előjel lenne. És még itt az egész előtt van egy egykettedes szorzó, de hogyha ez nullával egyenlő, hát akkor akármilyen szorzó lehet itt, a zárójelben álló mennyiségnek kell nullának lenni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az előző egyenletből következően a feszültségi tenzornak a vektorinvariánsa nullával egyenlő, sőt, ezt általánosítani is lehet. Általánosítani úgy lehet, hogy minden szimmetrikus tenzor vektorinvariánsa nullával egyenlő. Tehát minden szimmetrikus tenzor vektorinvariánsa nullával egyenlő. Persze itt most megint megelőlegeztünk valamit, mert még nem bizonyítottuk be azt, hogy a feszültségi tenzor az egy szimmetrikus tenzor. Ennek a bebizonyítása most következik. Tehát általánosítás nem csak a feszültségi tenzornak a vektorinvariánsa, hanem minden szimmetrikus tenzornak a vektorinvariánsa nullával egyenlő. Nem szépen, hogyha... Tehát ez egy vektormennyiség, ez az F kereszt. Tehát ennek a vektormennyiségnek úgy tudjuk meghatározni mondjuk az X koordinátáját, hogy skalárisan megszorozzuk X-el. Tehát az F keresztnek, az X koordinátájának, az Y koordinátájának, meg az Z koordinátájának is nullával kell egyenlőnek lenni, hiszen azt mondtuk itt, hogy ez az F kereszt, ez egy nulla vektor. Tehát nézzük meg ezt az x koordinátát. Tehát vegyük a mínusz f kereszt szer ex-et. Tehát ez az, hogy mínusz előjellel veszük, az csak annyit jelent, hogy elhagyjuk előle az egy-ketted előtt álló negatív előjelet. Tehát akkor ez egyenlő lesz egy-ketted, és egy zárójelet kezdjünk. A zárójelben olyan mennyiségek lesznek, hogy rho x kereszt ex szorozva skalárisan az ex-el, aztán plusz rho y kereszt ey szorozva skalárisan az EX-el, tehát minden tagot EX-el kell skalárisan megszoroznunk, plusz zárójelbe rho z kereszt EZ szorozva skalárisan az EX-el. Szögletes zárójel bezárva, és ennek nullával kell egyenlőnek lenni. Tehát látjuk most, hogy a szögletes zárójelben három darab vegyes szorzat áll, és a vegyes szorzatnak egy ismert tulajdonsága, hogyha a vegyes szorzatban kétszer fordul elő ugyanaz a szorzó tényező, akkor a vegyes szorzásnak mennyi lesz az eredménye? Nulla lesz. Tehát, hogyha itt van egy olyan tagunk, hogy kétszer fordul elő ugyanaz a szorzó tényező, ebből következően ez a vegyes szorzat, ez nulla lesz. Tessenek utána nézni, megint házi feladat, hogy a vegyes szorzásnak miért ez a tulajdonsága. És akkor ami megmarad, azt kellene részleteznünk. Most a vegyes szorzásról azt is tudjuk, hogy a skaláris szorzás meg a vektoriális szorzáshoz felcserélhető. Tehát ehelyett, hogy rho y kereszt ey skalárisan szorozva ex-el, azt is írhatnánk, hogy rho y skalár ey kereszt ex. Hogyha a vektoriális szorzást ide írnánk, akkor lenne egy ey kereszt ex-ünk, és ez mi lenne? Az mínusz ez lenne. Mert Tehát tessenek arra emlékezni, hogy a vektoriális szorzásnál, hogyha az ax, ay, az-t így leírjuk, és azt mondjuk, hogy ezek vektoriálisan vannak megszorozva egymással, óramutató járásával megegyező értelemben, mindig a harmadikat kapjuk pozitív előjel, hogyha a nyíllal ellentétesen, az óramutató járásával ellentétesen szorozunk, akkor pedig negatív előjellel kapjuk. Tehát ezért van ez, hogy ide egy mínusz az jön. Tehát a nulla az egyenlő lesz rho y szorozva skalárisan a mínusz az-vel. Plusz nézzük még a harmadik tagot, itt pedig lesz egy az kereszt az, igen, tehát fölcseréljük a skaláris és a vektoriális szorzást, akkor lesz egy az kereszt ax, az pedig ay ad. Tehát a rho z meg lesz skalárisan szorozva ay-nal. Most akkor nézzük meg, hogy ezekből a skaláris szorzásokból mi adódik ki. Az adódik ki, hogy a rho y-nak venni kell az z koordinátáját, és egy negatív előjelet kell odaírni még. A rho y-nak mi az z koordinátája? A tau z y negatív előjellel. A rho z-nek az y koordinátája pedig a tau pozitív előjellel a tau y z. Tehát ebből következik, hogy a tau z y egyenlő a tau y z-vel, és hogyha ezt az f keresztet nem ax-szel szorozzuk skalárisan, hanem ay-nal, illetőleg az-vel, akkor megkapjuk a másik két tau koordinátára is, hogy ezek egymással megegyeznek, és ezzel bizonyítottuk azt, hogy a feszültségi tenzor a szimmetrikus. Tehát ezzel bizonyítottuk azt, hogy a feszültségi tenzor a szimmetrikus, és egyéb iránt pedig legyen házi feladat, hogy az F keresztet betetszenek szorozni skalárisan Y-nal, illetőleg betetszenek szorozni skalárisan Z-vel is. Tehát a másik két tau koordinátára is nézzék meg, hogy ez valóban fönnáll, hogy az indexcsere az nem jelent változást a mennyiségben. Tehát kérném szépen összefoglalva az egyensúlyi feltételeket. Az egyensúlyi feltételek közül az első egyensúlyi feltételből az egyensúlyi egyenletek adódnak ki, a második egyensúlyi feltételből pedig a feszültségi tenzor szimmetriája adódik. Tehát az A-ból, illetőleg a B-ből, az A egyensúlyi feltételből, tehát abból, hogy az F nullával egyenlő, kiadódnak az egyensúlyi egyenletek, tehát az F skalárisan szorozva návla plusz Q vektor egyenlő nulla egyenlet. A második egyenletből, a nyomatéki egyenletből pedig az adódik ki, hogy a feszültségi tenzor a szimmetrikus, ezt tömören úgy írhatjuk, hogy a feszültségi tenzornak a mátrixa megegyezik a feszültségi tenzor transzponátjával, tehát ez a feszültségi tenzor szimmetriája. Amit mi használni tudunk, az az első egyenletcsoport lesz. A feszültségi tenzor szimmetriáját már tulajdonképpen eddig is elfogadottnak vettük. Térjünk rá a következő egyenletcsoportra. Ez a következő egyenletcsoport a kinematikai, vagy geometriai, vagy kompatibilitási egyenletek csoportja. Kinematikai egyenletek. A kinematikai helyett szokás geometriait is mondani, és szokás kompatibilitásit is mondani. kompatibilitási szónak a jelentése összeférhetőségi. Persze, hát mondjuk körülbelül tartalmilag annyit értünk belőle az egyikből, mint a másikból, tehát a kompatibilitási az lefordítva összeférhetőségit is jelent. Mire a végére jutunk, ki fog derülni, hogy ez milyen vonatkozásban jelent összeférhetőség. Kérem szépen, vegyünk egy P pontot, ragadjunk ki egy P pontot a szilárd testünkből, vagy a rugalmas testünkből, és vegyünk egy Q pontot, amely ennek a P pontnak az elemi környezetén belül helyezkedik el. Tehát azt gondoljuk, hogy a Q pont, a P pont elemi környezetén belül helyezkedik el, és a P pontból a Q pontba mutató helyvektor jelöljük DR-rel. Tehát a Q, a P, tehát feltételezzük, hogy a Q pont, a P pont elemi környezetében helyezkedik el. Terheljük meg a testet. A terhelés hatására a P-nek legyen az elmozdulása UP. A Q pontnak pedig legyen az elmozdulása UQ. Tehát megterheljük a testet, mind a terhelés hatására a testpontjai elmozdulnak, a P pont is elmozdul, a Q pont is elmozdul. Nyilván ezek az elmozdulás vektorok egymástól különbözőek. Tehát, hogyha megnézzük az elmozdulásoknak a különbözőségét, azt úgy tehetjük meg, hogy párhuzamost húzunk az UP-vel, meg párhuzamost húzunk a DR-rel, és akkor az elmozdulásoknak a különbözősége az itt adódik. Tehát az UP-ből kiindulva, tehát az UP-t felmérjük a Q pontba is, az UP-hez ezt a delta U-t kell hozzáadnunk, hogy megkapjuk az UQ-t. Tehát a Q pont helyét a DR-rel adjuk meg, aminek a koordinátai a DX, dy és a dz. És azt gondoljuk, hogy az a Q pont legyen a P pont környezetében egy tetszőleges pont, tehát egy tetszőleges pontnak az elmozdulás mezőjét pedig jelöljük úgy, hogy az x koordinátája az legyen u, ax, az y koordinátája az legyen v szer ay, és a z koordinátája pedig legyen vv, xy, z, ez. Mindegyik skaláris koordinátáról azt gondoljuk, hogy ez az xy, z-nek a függvénye. És akkor látszik ezen az ábrán, hogy az uq az úgy állítható elő, mint az UP plusz egy delta U. Tehát az UP plusz a delta U. Hogyha azt gondoljuk erről az UQ-ról, hogy ez egy tetszőleges pontnak az elmozdulása, azaz a P pont elemi környezetében levő bármely pontnak az elmozdulása, azaz az elemi környezetben az elmozdulás mező, akkor ez az elmozdulás mező úgy is előállítható, hogy az elmozdulás mezőt a P pont környezetében sorba fejtjük. És a sorfejtésnek a következő lesz az eredménye. Egy picit följebb írnám, hogy kiférjen minden, amit szeretnék megmutatni. Tehát a sorfejtést fölül folytatom. matematikából ez a sorfejtés ez ismerős, tehát az U az egyenlő az UP plusz a parciális U per parciális X véve a P helyen, szorozva DX-el, plusz a parciális U per parciális Y véve a P helyen, szorozva DY-nal, plusz a parciális U per parciális Z véve a P helyen, szorozva DZ-vel, plusz, és így tovább, egy csomó magasabb derivált, magasabb fokszámú derivált. Erre a részre, amivel nem foglalkozunk, oda lehet írni, hogy ezek a magasabb rendű tagok. Tehát ami ebben a dupla zárójelben van, és nem írtuk ki, ezek a magasabb rendű tagok, tehát az x, y, z szerint vett magasabb rendű deriváltak. És erre a részre, ami a magasabb rendű tagok előtt van, erre pedig azt mondhatjuk, hogy ez a lineáris rész. Tehát az első négy tag az a sorfejtésnek a lineáris része. Ez pedig a lineáris rész. Tehát ez a sorfejtésnek a lineáris része. Szépen, hogyha a deriváltakra bevezetünk jelölést, akkor mondjuk azt, hogy a parciális U per parciális X a P pontban az legyen UX, a parciális U per parciális Y a P pontban az legyen UY, és a parciális U per parciális Z a P pontban az pedig legyen UZ. Tehát ha vesszük a megváltozását, az elmozdulás mezőnek a megváltozását, a delta U-t, ami az U minusz UP-vel egyenlő, akkor ez a megváltozás, ez lineáris közelítés esetén egyenlő a DU-val, azaz a DU az úgy néz ki, hogy az az UX szer DX plusz az UY szor DY és az UZ szer DZ-vel. Tehát lineáris közelítés esetén tehát lineáris közelítésről akkor beszélünk, hogyha elhagyjuk a magasabb rendű tagokat. Tehát lineáris közelítés esetén a elmozdulás mezőnek a megváltozása az ilyen alakban írható fel. Gondoljuk meg, hogy mit is jelent ez az UX, UY, UZ. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a dy egyenlő dx-el, dz-vel, és ezek nullával egyenlők, akkor az elmozdulás mezőnek a megváltozása az ux-el, dx-el lesz egyenlő. Tehát itt most mit csináltunk? Itt most az x-tenge irányába mozdultunk el egy elemi távolságnyit, mert azt mondtuk, hogy y és az z irányban nincsen elmozdulás. Tehát ezek a dx, dy, dz a q pontnak a helyzetét adják meg a p ponthoz képest. Tehát hogyha a dx egyenlő dz egyenlő nullával, akkor a delta u az uy dy-nal lesz egyenlő, és hogyha a dx egyenlő dy egyenlő nullával, akkor pedig a delta u a uz dz-vel lesz egyenlő. Tehát ebből látszik, hogy ez az ux, ez a p-től egy elemi távolságnyira levő, vagy egységnyi távolságra levő X irányban egységnyi távolságra levő Q pontnak az elmozdulása a P-hez képest, hasonlóképpen az UY az a P-hez képest Y irányba egységnyi távolságra levő Q pontnak az elmozdulása, és az UZ pedig a P-hez képest a Z irányban egységnyi távolságra levő Q pontnak az elmozdulása. Ezekre azt mondjuk, hogy azt mondtuk már korábban is, hogy ezek fajlagos relatív elmozdulások. Tehát az UX, UY, UZ, ezekről korábban szó volt már, ezek fajlagos relatív elmozdulások. És összehasonlítva itt a korábban felírt mennyiség, felírt egyenletek, kell, ezek az elmozdulások kiszámíthatók az elmozdulásmező deriváltjaiként, tehát fajlagos relatív elmozdulások. Tehát az Ux az parciális U per parciális X, azaz parciális U vektorjel nélkül per parciális x-szer ex, plusz parciális v per parciális x ey, és parciális vv per parciális x ez. Az uy az parciális u per parciális, itt még az u fölött vektorjel van, utána pedig kiírjuk az u vektornak az uv, vv skaláris koordinátáit. Tehát itt y szerint deriválunk, ez egyenlő parciális u per parciális y, tehát itt minden koordinátának az y szerinti deriváltja jön, tehát az első tag az ex-el van megszorozva, a második tag a parciális v per parciális y az ey-nal van megszorozva, és a parciális vv per parciális y pedig ez-vel van megszorozva, hasonlóképpen az uz fajlagos relatív elmozdulás vektor, az elmozdulás mezőnek az E szerinti deriváltja, az parciális U per parciális Z EX plusz parciális V per parciális Z EY plusz parciális VV per parciális Z EZ. És kérném szépen térjünk vissza az eredeti összefüggésünkre, hogy ez az elmozdulás változás az elemi környezeten belül hogyan is néz ki. Tehát nézzük meg az elmozdulás mezőnek a megváltozását lineáris közelítésnél. Az elmozdulás mezőnek a helyszerinti megváltozását vizsgáljuk. Elmozdulás mező hely szerinti megváltozása lineáris közelítés esetén. Tehát az elmozdulás mező megváltozása lineáris közelítés esetén azt mondtuk, hogy a delta U az ebben az esetben közelítőleg egyenlő a DU-val, és a DU, ez pedig a lineáris résznek az a három tagja, amiben nincs benne az UP. Tehát ez a DU, tehát a differenciája az elmozdulás mezőnek, ez a lineáris résznek a második, harmadik és negyedik tagja. Írjuk le ezt a második, harmadik és negyedik tagot. Tehát parciális U per parciális X DX, plusz parciális U per parciális Y dy, és parciális U per parciális Z dz. Nyilván a deriváltakat azt a P helyen kell venni. Kérem szépen teszek fel egy keresztkérdést, de a keresztkérdés, hogy milyen szorzás van itt a differenciál hányados meg a dx, differenciál hányados meg a dy, illetőleg a differenciál hányados meg a dz között. Hát egy csomó különböző szózást tanultunk, vagy skaláris szózás, vektoriális szózás, általános szózás. Mi lehet ez? Mit a skaláris szózás? Lehet ez skaláris szózás? Ne, ahhoz két vektor kell, igaz? Tehát skalárisan csak két vektort lehet össze. Lehet-e vektoriális szózás? Nem lehet, mert ahhoz is két vektor kell. Tehát mind a két szózott lényeznek vektornak kell lenni. Akkor már csak mi lehet? Hát már nincs, csak ez a három volt. Tehát akkor ez csak egy általános szózás lehet, csak ilyen esetben, amikor az egyik szózott lényező skalár szám, akkor nem szoktuk kirakni a karikát. Tehát itt a dx előtt, meg a dy előtt, meg a dz előtt tulajdonképpen, hogyha szigorúan és precízen vennénk, egy diadikus szózási jelet kellene kiírnunk. Tehát ezt próbáljuk megjegyezni, és térjünk vissza arra, hogy hogyan nézett ki a dr. A dr-ből hogyan tudnánk kiszámítani a dx-et? A dr az úgy nézett ki, hogy dx-szer ex plusz dy-szor y plusz dz-szer ez. A dr-ből hogyan tudnánk kiszámítani a dx-et, hogyha mivel szoroznánk végig, felírom, ex-el, igaz? Tehát a dr az úgy néz ki, hogy dx ex plusz dy ey plusz dz ez. Hogyha ennek mind a két oldalát megszorzom ex-el, akkor itt azt kapom, hogy tulajdonképpen megtehetem azt is most, hogy ne erről az oldalról szorozzak, hanem a másik oldalról szorozzak, tehát szorozzak erről az oldalról skalárisan ex-el. Akkor a bal oldalon az van, hogy ex skalárisan szorozva a dr-rel, és mi lesz a jobb oldalon? Lesz egy ex-szer ex skaláris szorzat, azaz dx, lesz egy ex-szer ey skaláris szorzat, az mennyi? Ex skaláris szorozat, az nulla. Nulla, meg lesz egy, megint nulla, mert ex-szer ez skaláris szorzat. Tehát a dx helyett írhatom azt, hogy ex skalárisan szorozva dr-rel. A dy helyett írhatom ugyanezt, csak ott nem az ex van, hanem az ey van, és így tovább. Tehát ez az egyenlet, amit ide fölírtam, ez írható tovább, alá tessenek írni. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a dx helyett ide beírhatom azt, hogy ex skalárisan szorozva dr-rel. A dy helyett beírhatom azt, hogy ey skalárisan szorozva dr-rel. És a dz helyett beírhatom azt, hogy ez skalárisan szorozva dr-rel. Tehát ez azért lesz kedvező, mert látjuk az, hogy minden tagba előfordul szózó tényezőként a dr. Tehát a dr-et majd ki lehet emelni, és akkor mi van itt? Van ez a derivált, utána következik egy szorzásjel, itt milyen szorzásjel van? Tehát milyen szorzásjel van itt a dx előtt? Hát ugyanaz van itt is. Megbeszéltük, hogy diadikus szorzás van, és ugyanígy diadikus szorzás van itt, az ey előtt, és diadikus szorzás van itt az ez előtt is. Tehát írjuk ezt le még egyszer akkor. Tehát a du, tehát a elmozdulás mezőnek a P pont környezetében a hely szerinti megváltozása az egyenlő lesz zárójelben parciális U per parciális X diád EX plusz parciális U per parciális Y diád EY plusz parciális U per parciális z diád ez, és mindháromból ki tudtuk emelni a dr-et, tehát az egész meg van skalárisan szorozva dr-rel. És tulajdonképpen itt észrevehetjük azt, hogy ez az első derivált, ez az ux, a második derivált az uy, és a harmadik derivált az pedig az uz. azok a fajlagos relatív elmozdulások, amiket már korábban bevezettünk. És akkor kérném szépen erre az egészre, amit ebben a zárójelben van, erre azt mondom, hogy kérném szépen, ez 3 diádnak az összege, és már a fél év elején azt megállapítottuk, hogy bármely tenzor derékszögű D-kárti koordinátorrendszerben előállítható 3 diád összegeként. Tehát ez egy tenzor lesz, ezt a tenzort nagy D betűvel jelöljük, és azt mondjuk rá, hogy ez az elmozdulás mezőnek a derivált tenzora. Tehát az elmozdulás mezőnek a megváltozása az egyenlő a derivált tenzor szorozva a dr-rel. Tehát az elmozdulás mezőnek a megváltozása lineáris közelítés esetén az egyenlő a derivált tenzor szorozva a q pontnak a p ponttól vett távolságával, pontosabban a p pontból a q pontba mutató helyvektorra. Kérem szépen, a következő héten megnézzük egy kicsit részletesebben, hogy milyen szerkezetű ez a derivált tenzor. Köszönöm szépen a figyelmüket. Tehát ide a D betűhöz föltétlenül tessenek odaírni, hogy ez az elmozdulás mező derivált tenzora. Köszönöm szépen a figyelmüket.